listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Finta Gábor jelentkezik ismét a Magyar Klasszikusok sorozattal. Már eddig is jó néhány kiváló zeneszerző emlékezetes kompozíciójában ismerkedhettek meg, de a mai napon az egyik legjelentősebb és külföldön is elismert szerzőről szeretnék beszélni. Dohnányi Ernőről van szó, aki 1877-ben született Pozsonyban, és 1960-ban halt meg New Yorkban. Rendkívüli tehetséggel lett megáldva, már korán elkötelezte magát a zenészpálya iránt. Először apja tanította, aki a pozsonyi katolikus főgimnázium tanárja és amatőr csellista volt, majd a pozsonyi dóm organistája lett mestere. Már a gimnáziumban megismerkedett a nála 4 évvel fiatalabb Bartók Bélával, akivel később szoros kapcsolatban állt. Változatos életének legfontosabb eseményeit most csak távirati stílusban sorolom fel. Meghatározó fontosságú volt, hogy érettségi után nem a jóval közelebbi Bécsi Zeneakadémiát választotta, hanem Pesten tanult tovább. Itt a Liszt növendék Tomán István volt zongoratanára, zeneszerzésben pedig Közler János lett a mestere. 22 éves korában írta C-moll zongora ötösét, amelyet Bécsben is bemutattak, Johannes Brahms közbenjárása segítségével. Brahms állítólag azt mondta, hogy maga se tudta volna jobban megírni, ami óriási elismerésnek számított. A zeneszerzői sikerek mellett beindult zongoraművészi karrierje is Londonban, és világszerte keresett művész lett. 1903-tól 2 évig Bécsben, majd Berlinben volt az ottani zeneakadémia professzora. 1915-ben költözött Budapestre, ahol 1919-től 1944-ig a Budapesti Filharmóniai Társaság elnök karnagya volt, emellett 1934-től a Zeneakadémia főigazgatója is lett. A háború végét Ausztriában várta ki, majd 1 évig Argentinában élt, és 1949-től haláláig a Florida State University professzora volt. Magyarországon 45 után rágalom hadjáratot indítottak ellene, német szimpatizánsnak tartották. A Zeneakadémián hallgatás övezte munkásságát, emlékszem egyetlen nyomát egy tablóképen láttam, amit nyilván kínos lett volna eltávolítani. Darabjai nem szerepeltek a hangversenyek műsorán. Szerencsére itthon is és az USA-ban is minden vád alól felmentették, és 1990-ben poszthumusz Kossuth díjat tüntették ki. Dohnányi munkásságára még egy későbbi adásunkban vissza fogok térni. Most a korábban már említett Opus 1-es C-moll zongora kvintettjének első tételét mutatom be, amelyről senki sem mondaná meg, hogy az első komoly műve olyan kiforrott muzikalitásról és mesterségbeni tudásról tesz tanúbizonyságot.
Thank you.
Elhangzott a C-moll kvintett első tétele a Takács kvartett és Siff András előadásában. Dohnányi, Kodályhoz és Bartókhoz hasonlóan gyakran használt fel magyar népzenét műveiben. Most még egy rövid tételt mutatok be a Rurália Hungárika című sorozatból, ahol több jól ismert népdalt fűz egybe. A zongoránál Markus Pavlik.
További jó szórakozást kívánunk!
Versek birodalma, költő köszöntő.
Köszöntöm Önöket a költő köszöntő szeptemberi adása ma Ács Károly délvidéki magyar költőt köszönti. Ács Károly költő, műfordító, a Szabadkai Gimnázium tanárképző főiskola elvégzése után jogot hallgatott a Belgrádi Egyetemen. Újvidékre költözött, és a Magyar Szó munkatársa volt. 1965-től a Híd című folyóirat szerkesztője, 1975-től a Fórum könyvkiadó szerkesztője, 1992-ben nyugdíjba ment. Több díjat is kapott, így Híddíj, Bazsalikom díj és a Jugoszláviai Műfordítók Szövetségének díját is. Első versei a városi polgári kultúrához és élethez kapcsolódnak. Intellektuális lírájának alapja a költészethez való viszonya. Számára a líra az egyetlen pontos kifejezés kutatása, míg korai költészetét bensőségesség hatja át, később iróniával vizsgálja önnön poétikáját, és ez az irónia a távolságtartás uralkodó hangulati és gondolati minőséggé válik. Intellektuális alkatától nem áll messze a paradoxiális felfogás sem. Egy költő, akinek a líra az egyetlen pontos kifejezés kutatása, azzal nem jó cicázni. Olvasni kell és szeretni. Bensőségesek a szabadkai és az újvidéki versei. Aki jogi tanulmányai ellenére költő lesz, illetve költő marad, az iróniával vizsgálja majd környezetét és poétikáját. Vajdaság és Bács költője, vigyázzatok egymásra. Hallgassák meg Ács Károly versét, Életjel.
Tenyérkérge, kenyérbéle, vérmunkája, munkabére, éjek mélye és sekélye, nappaloknak meredélye, kidalolva, elmesélve, szóra bízva, kósza szélre. Elszórt magod, életjeled, édes mérged és gyógyszered, városom, szeresd a szót. Testé vált szél megáltóra, elfutóma vallatója, régi harcok hallatója, új s új arcok álmodója, forró parázs, vörös csóva, vörös tudás, forró gondja. Kikelt magod, életjeled, szívverésed, lélegzeted, városom, szeresd a szót.
Ballába kelt föl. Ma megint ballába kelt föl, mondjuk arra az emberre, aki feltűnően rosszkedvű, haragos, veszekedős. Néha úgy van, hogy ballába kelnek az emberek, és ilyenkor mindenben fönnakadnak, írja Tömörkény István is egyik elbeszélésében. A szólást létrehozó babona már kiveszőben van. Inkább csak a szólás tartja fenn az emlékét. Nemrég azonban még komolyan hittek abban, hogy ki korán reggel sír, az ballábbal kelt föl. Vagy hogy aki ballábbal vagy farral száll le az ágyról, aznap bosszankodni fog, mert kellemetlenségek érik. Ugyanebbe a körbe vág az a babona is, hogy az ember csak úgy járhat sikerrel napi munkájában, ha jobb lábbal lép ki reggel az ajtón, valamint az is, hogyha a ló jobb lábával lép ki az istállóból, mikor a vásárba viszik. Akkor eladják, ha ballal, akkor nem fog elkelni. Annak a más nemzetek körében is elterjedt ősi hiedelemnek, hogy ami az ember bal oldalával van kapcsolatban, az rossz, szerencsétlen, szólásunkon kívül más nyoma is van nyelvünkben. Magának a bal szónak a jelentése olyan összetételekben, mint például A bal lépés, bal siker, bal sors, bal szerencse. Bal szavunknak ez a jelentése épp úgy, mint a bal lábbal kelt föl szólás alapjául szolgáló babonakör, egyaránt abból származik, hogy bal kezünk általában gyengébb és sokkal kevésbé ügyes, mint a jobb. A primitív szemlélet a bal kés utaságában valami természet feletti rosszat sejt, mert nem tudja e jelenségnek az okát adni, nem tudja, hogy jobb kezünk csak azért ügyesebb, mert a testünk jobb felének, izomzatát mozgató bal agyféltekének vezető szerepe van, a csupán a balkezeseknél fejlettebb, jobb agyféltekével szemben. Ez a titokzatos rossz jelleget azután átvitték a bal lábra is. Sőt, magát a bal kéz felől lévő fogalmát is azonosították a rossz, bajt hozó, az átkos fogalmával. Érdekes, hogy régen a bal kézzel való ütést is a különös gyűlölet utálat jelének tekintették. Egyikhez jobb kézzel nyúlni, és másikat bal kézzel pofon csapni. Egyiket szeretni, és a másikat megutálni. Olvassuk egy 18. század elején kelt magánlevélben. Ez a felfogás teszi érthetővé ezt a ma már ritka, de a múlt század második felének irodalmában még gyakran előforduló szólásunkat, bal kézzel verte meg az Isten. Jókainak a Munkácsi rab című elbeszélésében például az egyik szereplő borzasztó átkot ordít le az üldözött fejére. Verjen meg az Isten súlyos bal kezével! Mikszát a Két koldusdiák című regényében pedig azt a változatát látjuk. Valaha én is elbizakodott ember voltam, míg az Isten meg nem látogatott súlyos bal kezével.
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, szeretnénk néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet ajánlani, talán éppen arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat, amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket. Tartsanak velünk! Irány Dél-Magyarország, Szeged városa. Szeged a paprika hazája. A helyi paprika mindig is kuriózum lesz, hiszen az évi több mint 2000 óra napsütést máshol nem nagyon tudják garantálni. Aki többet szeretne tudni a témáról, látogasson el a Paprika Múzeumba. Egyébként a paprika őshazája Dél-Mexikó, Közép-Amerika és az Antillák sziget csoportja. Az őslakó indiánok orvosság és fűszer gyanánt használták, Kolumbusz Kristóf tengeri úton akarta elérni a keleti fűszer szigeteket, az új világból azonban nem az ismert fűszerekkel, hanem többek között egy addig sohasem látott ajándékkal, egy paprika növénnyel tért vissza. A növény kezdetben Európa barokk főúri kertjei díszítette, illetve kereskedelmi utakon eljutott Törökországba is, innen aztán balkáni közvetítéssel került hazánkba. Az 1500-as évek második felében Szécsi Margit főrangú asszony kertjét is díszítette már egy vörös török bors nevű növény, ez időben még indiai bors vagy pogány bors névvel is illették. A paprika elnevezés a 18. században bukkant fel először, mint a bors délszláv nevének papar, kicsinyítő képzős alakja, és ezután a magyar használat által vált egyetemes nemzetközi szóvá. Szegeden 1748-ból találjuk az első feljegyzést egy piarista számadás könyvben, amelyben a paprika szó szerepel. Hazánkban kezdetben orvosságként használták hideglelés, váltóláz ellen, csak később vált a magyar konyha meghatározó fűszerévé. De térjünk vissza Szeged városához. Délkelet Magyarország legnagyobb települése, Csongrád megye székhelye, a délalföldi régió központja, Szeged a Tisza és a Maros folyók összefolyásánál fekszik. Szeged és a Tisza mára teljesen egyé forrt. A város létét meghatározza a folyó, ami teljesen, szeszélyesen időnként szolgálja a várost, máskor pedig neki támad. 1879. március 12-én például nagyon magasra emelkedett a Tisza vize, a gátrendszer nem bírta ki a megnövekedett nyomást, átszakadt és elpusztította, csak nem a teljes várost. A város hazai és külföldi adományokból épült aztán újjá, ennek eredménye a mértani pontossággal elrendezett körutak, sugárutak rendezett hálózata. A nagykörút egyes szakaszai hálából a segítséget nyújtó országok fővárosainak neveit viselik, Róma, Brüsszel, Berlin, Párizs, London, Moszkva, Bécs. A városháza egyik színes ablaküvegén ma is olvasható a Ferenc Józseftől származó idézet, Szeged szebb lesz, mint volt. És ez így is lett. A település mára gazdasági, szellemi és tudományos központtá vált. Kezdjük sétánkat Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb terén, a Széchenyi téren. A téren szobrok forgataga fogad minket, itt van Széchenyi István, Vásárhelyi Pál, Tisza Lajos, Deák Ferenc szobra, az áldáshozó és a romboló Tisza jelképes bronzalakjai, Klebersberg Kuno szobra, valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. A tér nevezetességének számít a Tisza szálló épülete, valamint a Zsótérház. Az összes épület közül is kiemelkedik a neobarokk stílusban épült városháza, melyet a mellette álló bérházzal a Sóhajok hídja köt össze. Feltétlenül szakítsunk egy kevés időt egy kis andalgásra Szeged sétáló utcáján, a Kárász utcán. A sétáló utca elején az úgynevezett köszöntő szobrokat láthatjuk, melyek a városra oly jellemző vidám, fesztiváli hangulatot idézik. Innen tovább haladva eljutunk a mediterrán hangulatú Klauzál térre, ahol az ország egyik első egész alakos Kossuth szobra, illetve a királyok kútja látható. A Dóm tér gigantikus méretű, akkora, mint a velencei Szent Márk tér. Itt látható a Nemzeti Emlékcsarnok, Panteon, amely számos különleges kézműves alkotásnak és domborműnek ad otthont. Szintén itt láthatjuk a város legrégibb műemlékét, a Dömötör tornyot. Az 1879. évi nagy árvíz után a város vezetői fogadalmat tettek egy óriási méretű templom felépítésére, ez lett a mai fogadalmi templom. A csodálatos mozaikokon, szobrokon, domborműveken kívül a dóm igazi különlegessége a 9040 sípos monumentális orgona. A templom másik érdekessége, hogy a mennyezeti mozaikon Szűz Máriát szegedi papucsban és alföldi szűrben láthatjuk. A dóm főbejáratával szemben zenélő órát találunk, melynek figurái mozognak, és ami a középkori egyetemeknek állít emléket. Szegedet egyszerűen lehetetlen bejárni egy nap alatt. Ha itt járunk, akkor nem hagyhatjuk ki a szecessziós stílusú óriási zsinagógát, vagy a szintén szecessziós rökpalotát, a Dugonics teret, az Aradi vértanúk terét, a Móra Ferenc múzeumot, a Stefániát, vagy más néven Várkertet, a Szegedi Nemzeti Színházat, az Anna fürdőt, a Püspöki palotát és a Ferences templomot. Ebben a városban pezseg az élet. Igazi fesztiválváros. 75 éve rendszeresen megrendezik a szegedi szabadtéri játékokat a Dóm téren, de számos egyéb új vagy újabb program várja az ide látogatókat. Gasztronómiai fesztiválokból sincs hiány, borfesztivál, sörfesztivál, nemzetközi tiszai halfesztivál, szegedi fűszerpaprika napok és így tovább. Egy szóval Szeged annyira dús, gazdag, pompás, érdekes és pezsgő, hogy egyszerűen nem férhet bele egy egynapos túrába, egy egyoldalas leírásba. De a helyiek azt mondják, hogy teljesen magukba szívni, egy egész élet is kevés. És ahogy a nóta mondja, Szeged híres város Tápéval határos. Tápé eredetileg árpádkori település, Tapai néven 1138-ban említi egy oklevél. Tápét a magyarság történetében legelőször a Tiszán való átkelést biztosító rév tette ismerté. Az itt működő kompról az első adat 1528-ból származik. A komp régebben tölgyfából, bordázata akácból készült. Az utolsó tápai fakomp a legnagyobb vízi jármű volt a Tisza alsó szakaszán, hossza 24 méter, szélessége 8 méter volt. Kézzel és száraz tekerővel, gugorával húzták egyik partról a másikra. Télen a komp csak akkor pihent, ha zajlott a Tisza. A komp ma is működik, menetrend szerint szállítja utasait és gépjárműveiket túl a Tiszán. Tápé 1973-tól Szeged város része, de gondosan őrzi egyedi hagyományait. Ezek közül kiemelkedik a gyékényszövés. A Tisza partjának vízjárásos területén kevés volt a megművelhető föld, annál több az ártéri sás, nád és gyékény. Ez az egyszerű vízparti növény évszázadokon keresztül munkát és megélhetést biztosított a tápéiaknak. A szőt gyékény takarokba csomagolva szállították a sótömböket a 15. században, később a bolgárkertészek ezzel védték az érzékeny palántákat a fagyok vagy a túlzott napsütés elől. A gyékényes műhely mai tagjai őrzik a közel 1000 éves tudást, a gyékényszövés mesterségét. Míg régebben főleg szőnyegek, szatyrok, csizmák, papucsok és egyéb használati tárgyak készültek gyékényből, mára igazodva a modern kor elvárásaihoz, konyhai kiegészítőket, gyertyatartókat, de akár laptop vagy CD tartókat is készítenek belőle. A műhely foglalkozásainak és állandó bemutatójának a Heller Ödön művelődési ház ad otthont. Tápé múltját, hagyományait őrzi ifjú Lelle József gyűjteménye, aki 1967-ben kezdte meg gyűjtő munkáját Bálint Sándor néprajztudós biztatására. A Falu Múzeum jellegű magángyűjtemény felidézi többek között az itt élő katolikus hitéletét, a gyékényfeldolgozást, a halászatot, a viseletet és a gazdálkodást. A gyűjteményt néhány házmakett, illetve a régi templom kicsinyített mása egészíti ki. Kellemes őszi barangolást az Óhazában!
Még azt mondják, nincs boszorkány Szegeden, pedig, mint a fűszál úgy terem, engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kökény szemű barlalány. Engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kökény szemű barlalány. Vigyázz, hajtás, jól vigyázz a szívedre, ne menj a boszorkány szigetre, oda jár a szegedi lány valamán, ott ragad rá a boszorkány tudomán, oda jár a szegedi lány valamán, ott ragad rá a boszorkány tudomán. Oda jár a szegedi lány valahány, ott ragad rá a boszorkány tudomány. Oda jár a szegedi lány valahány, ott ragad rá a boszorkány tudomány.
Kis Károly előadásában elhangzott, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.
Az ottani magyar ház és közösségünk életéből.
Az idén az ifjúság számára is indul magyar néptáncoktatás. Nagy szeretettel várunk minden 12 év feletti ifjat szeptember 17-ével kezdődően vasárnaponként délután 6 órakor a magyar házban. Az oktatás koreográfiákra összpontosul, melyek nemzeti ünnepek alkalmával előadásra is kerülnek majd a házban. A hétköznapokat továbbra is a pénteki ebédek koronázzák meg az OMH-ban. Annak ellenére, hogy pénteki vacsorát sajnos csak csütörtök reggel 9 óra előtt leadott előrendelések ellenében tudunk biztosítani, a napi készítmények elfogyta után főtt debreceni kolbászt kenyérrel és mustárral, vagy akár zsíros kenyeret fűszeresen és hagymával mindig tudunk ajánlani a házban megfordulóknak. Az Ottoly Magyar Házból soha senki nem távozik éhesen. Az Ottoly Magyar Ház legközelebbi rendezvénye az október 1-i tagsági gyűlés és rendkívüli lángosvásár. A lángosvásár délelőtt 12:30-tól délután 14:30-ig tart, míg a tagsági gyűlés délután 15:00-kor veszi kezdetét.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém sem néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk.
Saison, celle qui dessine peu plus folle des raisons. Je suis ivre, 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 ivre de ta saison. Celle qui dessine le plus folle des raisons.
És hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé. A kezem is kezed közé, a kezem is kezed közé. És hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé.
Szabó Balázs bandájának Hétköznapi című szerzeményét hallhatták. Következik Ákos Utazó című dala.
Mindent jóvá tehet, van el sem
Szabó Anita és Molnár Edit, Repülők dala hangzott el. Következik Závodi Berkes, Utól ér a fény.
Szeretnék hegyeket mászni, ahol karnyújtás csak az ég. Szeretnék felhőkön járni, ahol átjárhatna a tiszta fény. Szeretnék messzire látni, túl a holnapon, túl a könnyező ködön át. Szeretnék hinni, szeretnék megélni minden csodát. Lehetnék valaki hőse, aki hozzám bújhat, ha fél, vagy csak az ismerőse, akit lát a reggeli nél. Lehetne ő, akit vártam, szavak nélkül érti meg, miről szól ez a dal. Tudom, hogy ott van, tudom, mert láttam már az álmomban. Gyere, a holnap elkezdődött, ezt végre látni kell, s hogy minden újabb lépésünktől a föld mozdulhat el. Gyere, mert látnod, érezned kell, ugyanaz, mint én. Gyere, és nem kell hátra néznünk, majd utolér a fény. Hogyha a holnapra vársz, előbb ismerned kell a fényt. Hogyha egy mosolyra vársz, előbb érezd a könny ízét. És ha az életre várnál, ismerned kell a sírt. És csak menni kell, élni kell, mert legyen így. Gyere, a holnap elkezdődött, ezt végre látni kell, s hogy minden újabb lépésünktől a föld mozdulhat el. Gyere, mert látnod, érezned kell, ugyanaz, mint én. Gyere, így nem kell hátra nézünk, majd utolér a fény. Gyere, a holnap elkezdődött, ezt végre látni kell, ezt végre látni kell. Hátra, majd egyszer utolér a fény.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes, új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket.